96,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Istenre való várakozás fontos a hitünk útján. Az Úr minden nap meglátogat bennünket, szól hozzánk, váratlan módon kinyilatkoztatja magát, és eljön az életünk és az idők végén. Ezért ő maga buzdít minket arra, hogy maradjunk éberek, virasszunk, és legyünk kitartóak a várakozásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin Adventus Domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát, fogalmaztak. Hozzátették, a keresztény ember advent idején próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. Azt kívánták, hogy az adventi időszak végén megtisztulva gyermeki hittel tudjuk hirdetni karácsony éjszakáján. Emmanuel, velünk az Isten! A 2025-ös költségvetés új lehetőséget nyit Magyarország, a magyar gazdaság és a magyar emberek számára, mondta a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára Szerencsén a helyi csokoládéüzem fejlesztési beruházását átadó ünnepségen. Tállai András kifejtette, abban bíznak, hogy 2025-re véget érnek a háborúk, és visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Hozzátette, remélik, hogy az idei 0,8%-os gazdasági növekedéssel szemben jövőre már eléri a 3,5%-ot a GDP növekedési üteme. Megjegyezte, ha van növekedés, akkor van munkahely és jövedelem, ami a fogyasztást is emeli. Ezért a büdzsé egyik fő célkitűzése az, hogy emelkedjenek a jövedelmek és a reálbér magasabb legyen, mondta. A Szerencsi Bonbon Kft. Kormányzati támogatással 1 milliárd forintos fejlesztést valósított meg, aminek jelentős része a csomagolás technikai gépbeszerzést segítette elő. A kormány 500 millió forinttal támogatta a beruházást, a többit banki hitelből és saját forrásból finanszírozta a gazdasági társaság. 467 külhoni óvoda pályázatát karolta fel a Rákóczi Szövetség annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődés a gyermekek számára minél szebb és tartalmasabb legyen, közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, a magyar iskolaválasztási programban érintett külhoni óvodák karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásainak támogatására november elején kiírt pályázatukkal 259 erdélyi, 171 felvidéki, 35 kárpátaljai és 2 délvidéki óvoda adventi közösségi eseményét támogatják. Közleményükben hozzátették, a felkarolt események kiváló alkalmat teremtenek arra is, hogy átadják a Rákóczi Szövetség által küldött apró karácsonyi ajándékokat a közel 20 000 külhoni óvodásnak, akik szüleit a magyar iskola választásra bátorítják. A szövetség közölte, szeretnék elérni, hogy tavasszal minden magyarul beszélő külhoni nagycsoportos óvodást a szülők magyar iskolába írassanak be. Átadták az Agroszika Kft. Új telephelyét a debreceni déli ipari övezetben. A beruházás a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz pályázatán elnyert 209 millió forintos feltételesen visszatérítendő támogatásból valósult meg. Bracsa Lajos Debrecen gazdasági alpolgármestere jelezte. A városban 10 000 kis- és középvállalkozás működik, a foglalkoztatottak 44%-a KKV-kban dolgozik. Ők állítják elő az árbevétel 42%-át, a megtermelt jövedelem 40%-ával részesednek Debrecen gazdaságából. Az önkormányzat oktatási programokkal, beszállítási fórumok szervezésével, valamint kis- és középvállalkozói ipari park kialakításával segíti a KKV-kat, tette hozzá. Megemlítette, hogy az Agroszika Kft. Az egyik az elsők között, akik betelepültek a déli ipari övezetben létrejövő parkba. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, azonban délután a déli megyékben újból egyre több helyen befelhősödik az ég. Ott fordulhat elő legfeljebb egy-egy zápor. Az északi a szél több helyen lesz élénk, a Zemplénben olykor erős. Kora délután 5 és 10 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Határon Innen és Határainkon Túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk dr. Habil Gyulai Éva címzetes egyetemi tanár előadását, aki Eperjestől Aradig a Minorita Rendházak és Templomok építészetét vette górcső alá, és foglalkozunk még Kárpátalja vasúthálózatával is.
Ezen a térképen 1802-ből, ha megfordítjuk észak-délire, akkor jól látszik, hogy ezen a helyen állt a 18. században is a Minorita plébánia és Minorita rendház és plébánia, ugye? Die Pfarrunt Minoritenkirche a térkép szerint, És az 1892-es térképen is még ez a régi barokk épület a kolostor szárnyakkal együtt szerepel. Oda szerkesztettem mellé a fényképet, egyetlen egyet találtam egy képeslapot, itt pedig a régi 18. századi kolostornak az alaprajza látható, amit teljesen elpusztítottak a katedrális építésekor. Most pedig, ahogy Lőcsére érünk, nem is akárhová, azokat a rendházakat szeretném bemutatni, amelyek régi épületek átvételével, vagy régi intézmények épületek átvételével születtek, és bizony ilyen a Lőcsei, még akkor is, ha nem látszik rajta, ugyanis a középkori, vagy késő középkori Szentlélek ispotályt rögtön a kassai kapunál, tehát a bejáratnál kapták meg a minoriták. Ugye a jezsuiták azok gyorsabbak voltak, jobb épületet kaptak, és 1671-től egészen a 18. század közepéig ezt használták, akkor viszont leégett, és ha leégett, akkor pusztuljon, és egy teljesen új barokk épületet, rendházat, elegáns rendházat, palotaszerű rendházat, és templomot építettek. Ez a Lőcsei Minorita Szentlélek templom a kassai kapunál. A legszebbhez érkeztünk, mert képzeljék el, hogy a magyar ugye Saint-Chapelle, az minorita kolostor templom volt. Csütörtök helyen, ugyanis a 17. század utolsó harmadában Csütörtökhely is a minorita rendélet, elég közel van ugye Lengyelországhoz, az egész, hogy mondja, minorita térfoglalás az itt valahol a Szepességnek és főként Zeprének az északi részén kezdődött, és megkapták úgy a Saint-Chapellet, vagy a zápolya kápolnát, hogy közben a templom megmaradt az evangélikusoké. Tehát átjártak a minoriták az evangélikusokon jó pár évtizedig, de természetesen ott látszik a középkori kápolna, a késő középkori gótikus kápolna, és mellé építették fel a rendházukat. Ugyancsak ilyen, tehát meglévő épülethez hát új kolostort építeni a nyírbátori. Itt ferences kolostort kaptak a 18. század elején, ugye Kelemen Didáknak is nagy része volt abban, hogy a középkori gótikus ferences templom és a romos ferences kolostor a 18. század elején a minoritáké legyen, és tessék megnézni ott fönt, milyen szép rendházat építettek belőle. Azért ilyen szépen éppen most újítják a Bátori Múzeum, most újítják fel, és jól látszik, hogy ez az új szárny, amit már a didákék vagy az utódok építettek, de valószínű, hogy a templomhoz ragasztott épületrész az talán még késő középkori, legalábbis akik hozzáértenek, azt mondják. És az én kedvencem, mert ebben tényleg kutattam, az Eperjes, ugyanis a mai Eperjesi görög katolikus székesegyház az valamikor minorita rendház volt. Még megvan mögötte a parkoló, ha valaki Eperjesen megy, most nézze meg, mert a város legértékesebb telke, biztos, hogy be fogják építeni. Hátulról így néz ki. Tehát ez a minorita kolostor, az pedig a minorita templom. Itt jól látszik a homlokzata, és rajta ugye a kecer címer. Ez a középkorban városszéli ispotály volt, Szűzbária ispotály, itt egy oklevelet beidézek, ahol az egyik eperesi polgárasszony az ispotályra hagy fontos jószágokat. Amikor Eperjes evangélikus lett, tehát a hitújítás korában, akkor a szlovákok kapták meg, az evangélikus szlovákok, és jól látszik, hogy ezen a 17. századi metszeten, hogy Windischkirche, tehát Tóth templom. Tehát középkori ispotály, elhagyatva, hitújítás, szlovák evangélikusok, de hát tudjuk, hogy Első Lipót Eperjes nem hagyta, még a katolizációnál tudjuk, hogy professzorok vére is folyt, amikor visszavették az intézményeket. És így ezt a városszéli középkori épületet megkapták a minoriták. Tehát minorita rendet letelepítették itt a 17. század végén, és tessék megnézni, hogy a középkori ispotályt micsoda gyönyörű, bár itt azt hiszem, hogy talán túlságosan magas falakkal rajzolták le, micsoda fantasztikus, erős hát kolostorrá építették át, és ugyancsak Kelemen Didákhoz itt öltözött be, és itt tette a fogadalmát Kelemen Didák, ugyanis nem egyszerű minorita kolostor volt, hanem noviciátus is itt Eperjesen. Szerencsénk volt, amikor a Didák filmet készítettük, akkor bejutottunk a kolostorba. Kívülről már láttuk, hogy tényleg erőtszerű, de tessék megnézni, hogy belül milyen szép stukkó díszítések vannak benne. Ez már biztos, hogy a minoritákat dicséri. És még inkább szerencsénk van, mert a rendfeloszlatásakor az állam úgy döntött, hogy ezt a gyönyörű épületet kerületi törvényszékké fogja átalakítani. Már meg is jelölték, hogy melyik szoba, melyik bírói, meg milyen intézményé lesz. És nagy szerencsénkre ezért fölmérték ezt az épületet, így megmaradt a földszint és az alaprajza. Sőt, látszik, hogy a homlokzatát hogyan alakították volna át, mellé tettem a mait, de pár év múlva, 3-4 év múlva a kormányzat úgy döntött, hogy nem lesz belőle törvényszék, hanem odaadják a görögkatolikusoknak, hiszen Eperjesen egyre több görögkatolikus élt, és 1792-ben átvették a görögkatolikusok, tehát 20 évvel azután, hogy a minoriták kénytelenek voltak elhagyni. És 1818-ban pedig ugye püspökség rangjára emelték az eperjesi görögkatolikus parókust, illetve magát az egész egyházmegyét megalakították, és azóta az egykori minorita templom, korábban középkori ispotályba már görögkatolikus székesegyház. Nagy szerencsénk van, hogy a templomnak a homlokzata nem változott, és megmaradt rajta, olyan, mint a minoriták idejében, még a templomhajót építő Kecser István váradi préposnak a címere is, 18. század elejé címere is megmaradt a templomon. Köszönöm a türelmet!
Műsorunk második részében folytatjuk Halmai Lászlónak, a Vasutaz velünk utazási iroda munkatársának előadását, aki Kárpátalja vasút hálózatának kialakulását mutatta be.
1944 ősze, ki kellett vonni a csapatainkat, ugye nem tudta áttörni a 4. ukrán front Petrov marsal pihent erőivel 1944 júniusától komolyan ostromolt, nem tudta áttörni októberig, de akkor már ugye alulról jöttek, hiszen Dél-Erdélybe beengedték őket a szövetséges román csapatok, akkor ki kellett vonni a hadsereget, és így került szovjet fennhatósággal, hogy a szovjetek közölték Benessel, Eduarddal, hogy akkor ez az övéké. A cseh időben ezt úgy hívták, hogy Podkarpátszkaja Rusz, utána amikor átkerült az oroszokhoz, akkor meg Zakarpátszkij Oblast. Tehát tulajdonképpen, és az oroszok átvették, majd nekiálltak, 45 és 47 között átépítették a hálózatot széles nyomtávúra. Tehát a széles nyomtávú hálózat, ez megakadályozta azt, hogy ami addig jól működött 20 éven keresztül pás forgalomban, az most már nem tudott úgy működni, mert nem volt egyforma a nyomtáv. Amit biztosítottak a szocialista testvérországoknak, az az, hogy fonódó vágányt építettek Csaptól Nevetlen faluig, hogy továbbra is meg tudja kerülni a Prága-Bukaresti gyors Magyarországot. Ez volt az egyik, amit csináltak. A másik, meg a románok pedig átépítették széles nyomtávúra azt a vonalat, amin az orosz teherforgalmat akarták biztosítani Tarack köz és Terebélyes Fehér Patak között, és átépült minden normál nyomtávú, illetve a keskeny nyomtávú, az pedig átépült 750, tehát 760-as ugye a mi monarchiás keskeny nyom, az oroszoknál meg ez 750. Tehát mindent átépítettek arra, hogy az oroszoknak megfelelő legyen, és hát így telt el az idő egészen 1991-ig, amikor is Ukrajna önálló lett, és újra gondolhatta a dolgait. Az oroszoknál, meg az ukránoknál is úgy van a számozás az ukránoknál, a mai napig úgy van a számozása, hogy a 155-ös számú fővonaluk az jön Lembergből, és Munkácson keresztül Bátyúcsap Ungvár, mert Ungvár ugye a tartományi székhely. Ez a 155-ös számú fővonal. A 155A az bejön Rahóra ebből az irányból, és a 157-es számú fővonal az 157A, ami szintén Lembergből jön, és Ungváron keresztül elmegy egészen Aknaszlatináig. Ez a három vonal van ma nagy főszámozásban Ukrajnában. Tehát a 155-ös, ez a fővonal Ungvárra, a 157-es A, ami jön és az Uzsoki hágon keresztül Ungvár, Csap, Beregszász, Nagyszőlős és Aknaszlatina végállomással van, és a 155A, az pedig Körösmezőn keresztül Rahóig tart. Az ukránok azok próbálták fölvenni azt a forgalmat, ami az orosz időben nem működött, tehát az orosz időben nem volt személyforgalom Románia és Oroszország között, se Tarackköznél, se Terebélyesfehérpataknál. Az ukránok dolgoztak rajta, sikerült is 10 év alatt elérniük, de nagyon rövid ideig tartott, mert a uniós csatlakozással csempészetnek az aranybányáját, és akkor le kellett állítani, tehát élt 6 évet a Tarackköz Máramarosz-sziget és a Máramarosz-sziget Rahói határátmenet vasúton. Tehát leállították, nem működött tovább. Ma úgy működik Ukrajna, hogy van egy, ahogy mondtam, Lemberg felől, de a határtól járnak személyvonatok Ungvárig, van a fővonaluk, ami így beszágult szépen eljön Ungvárra Bátyún csapon keresztül, és Bátyútól járnak személyvonatok szépen Aknaszlatinára. Illetve ettől az igazgatóságtól teljesen függetlenül, mert ez Ungvári, van az Ivano-Frankivsz, volt Stanislavi, ahol Rahóig bejárnak a vonatok a túloldalról. Ezen kívül még maradt keskeny nyomtávú vasút, de minimális mennyiségben Beregszász és Nagyszőlős, Beregszász felől már nem, Nagyszőlős felől még megvan Ilosváig, ami esetileg jár, mert igazából nagyon nem lehet lekövetni, hogy mikor. Itt tartunk ma a Kárpátalja vasúti közlekedésében. Tehát 1572-73-ban épült meg az 580 kilométerre az Ungvár, Munkács és Máramarosz-szigeti kapcsolat. 1880-as években épült meg a határátmenet a Kisszolyvai hágón, 1890-es években épült meg a határátmenet Körösmező felől, Ivan Stanislav fele, és a 1900-as évek elején épült meg Ungvárról a vasúti kapcsolat. Legfontosabb dolog, én megfogadtam tavaly augusztusban, hogy ezt mindig elmondom, gyorsan fogom mondani, mert igazából szorosan nem, de azért átvitt értelme, kapcsolódik ez a témához. Éveken keresztül 30 éve vagyok építőmérnök. Éveken keresztül hallgattam, hogy nem érdekes a sebesség. A vasútnál nem érdekes a sebesség, csak menjen, az egy másodlagos szempont. Tavaly augusztusban kaptam jegy eladási számokat az egyes településekre, és fogtam a Google segítségével, megnéztem azt, hogy a havi jegyeladás, illetve az adott járásban lakók számának milyen aránya van. Utána fogtam, megnéztem azt, hogy autóval az adott járási központ polgármesteri hivatalától az országházig mennyi időt jutok el, illetve vonattal, de beleszámolva azt is, hogy az állomásra kigyaloglok, meg Budapesten tömegközlekedek. Ez is egy arányt hozott. És akkor szépen fölírtam az összes járási székhelyet, vettem azt, hogy mennyi a másodpercben az eljutási idő, mekkora az aránya a jegyvételnek, meg a összlakosságnak, és hát kialakult egy ilyen szép térkép. A nagysága a karikának ugye az mutatja azt, hogy mennyien veszik igénybe, tehát az, hogy hány százaléka veszi igénybe a tömegközlekedést. A színe az pedig azt mutatja, hogy az aránya, tehát minél zöldebb, annál jobb az arány. Tehát egy az egybe. Tehát a zöld, a sötét zöld az azt jelenti, hogy annyi idő alatt jutok el vonattal, tömegközlekedve, mint autóval. A piros meg azt jelenti, hogy itt már 2,8-szeres, tehát 2,5-szer több vonattal utazni. És ebből én a következőt szűrtem le. Ott, ahol autópálya van, és nincs 160 kilométeres sebességű vasút, ott sajnos besárgulunk, pirosodunk. Ott, ahol van 160 kilométeres vasút, tehát nagy sebességű, ott marad a zöld. Ahol nincs autópálya, de van jó vasút, ott szintén marad a zöld. De ahol épül az autópálya, ott mindenképpen a vasúti sebességet is emelni kell, mert különben a magyar távolsági személyszállítás meghalt. Tehát nem lesz igény, vasúton senki nem akar közlekedni. Ezért a legfontosabb dolog, hogy arccal a vasúti pálya sebesség felé. Ez gyönyörű szépen exponenciálisan kimutatja. Tehát itt van a lakosszám és a használati arány, tehát itt a 35% akkor, hogyha közel egy. Tehát ha annyi idő alatt érek oda vonattal, tömegközlekedve, mint autóval, akkor 35%-a igénybe veszi a vasutat, vagyis a tömegközlekedést. Mondjuk Vácon, meg az elővárosokban. De a távolságot nézzük, és mondjuk megyek Pécsre, ugye autópályán lejutok 1 óra 40 perc alatt, vonattal meg 3 óra, meg az oda-visszaút 4 óra, akkor 2 fölött vagyok. És akkor látszik, hogy ez már 5%. Tehát nincs itt ilyen nagy varázslat, a lényeg az, hogy gyorsítani kell a vasutat. De ahogy ez kapcsolódik, ez most intermezzo volt, de ezt azért mesélem el, mert ahogy mentünk a vonattal a Kárpátalján, az keményen 30-40-nel ment. Mégis utaztak rajta. Utaztak. Nem csak ez. Itt ül Domonkos barátom, meg az Imre is. Ungváron néztük a várost, aztán úgy számoltuk, hogy 40 kilométert egy óra alatt megteszünk autóval, és felszállunk a vonatra Bátyúba. Ez nem jött össze mindenkinek, többek között a Dominak meg az Imrének nem jött össze. Lekésték negyed órával a vonatot. De nem baj, mennek utána. Mentek is. Mindenütt utána voltak. Nem bírták utolérni ezt a hatalmas sebességű vonatot. Azt mondta a Domin, hogy még nőtt a távolság. Na, itt jön a lényeg. Itt jön a lényeg. Tehát, hogyha a közúton se tudok gyorsan menni, akkor utazok vonattal. Mert az arány a lényeg, az arány a lényeg. De ha a közutat begyorsítom autópályával, akkor a vasutat is kötelességem gyorsítani, mert nem fogják igénybe venni. És ezért az a szöveg, hogy 120 bőven elég, mert csak suhanjon a táj, és az utas nem, dehogy nem nézi. Pontosan nézi, hogy hány óra alatt jut el a háztól a házig. Odafigyel rá. És ha valamit csinálni kéne, akkor ott, ahol megépítették a vasutat, 160-nal kéne menni, meg ott, ahol a legfontosabb, ez egyértelműen Szolnok, vagy Cegléd, Budapest, ott nem, ott 250-nel. És nem kell tőle megijedni. Ott 250-nel kéne menni a vonatoknak. És nem V43-asra kéne alapozni, hanem olyan járműre, ami erre képes. És azért azt elmondom, hogy itt ember-embert nem bántott még. Szoktak jönni ilyen szélsőséges emberkék rendőri kísérettel, ott örjöngenek egy kicsit, aztán visszaviszik őket Lembergbe, ahonnan hozták. De hát ezt ismerjük a Szabó Albert féle magyar történetet. Ilyenek azok a szélsőséges ukrán nacionalisták, akik ottán hőzöngenek. Lehozzák őket, hőzöngenek, egy kicsit visszaviszik. De amúgy élnek az emberek békében, és senki nem bánt senkit. Mondjuk azt tudni kell, hogy Ukrajnában a legkevesebb az ukrán rendszámú autó. Rengeteg lengyel rendszámú van, magyar is van, cseh nagyon sok van, van litván, de az ukrán az nagyon kevés. Az, hogy magyar rendszámú autókat törjönek be, hát ez egy kicsit olyan, na mindegy. Amit még erről a 39-es Zicsgárdás történetről, mert ugye ez arról szólt, hogy 1939. március 15-én a magyarok szépen bevonultak, holott ott az ukránok a Volosin Augustunnyal már arra készült, ki is kiáltották a Ruszinszkót, tehát ott előkészítették, hogy olyan lesz, mint a Szlovákia, olyan lesz majd Kárpáta is, egy önálló kis ország. Az Hitler úgy gondolt, hogy ez teljesen jó lesz. A magyarok meg úgy gondolták, hogy mindent vissza, ez Magyarországé volt, úgyhogy szépen oda mentek, és egy nap alatt a magyar kerékpáros zászlaj elérte Körösmezőt, kitűzte a zászlót, lóval vontatott ágyúval, páncéltörő ágyúval, a cseheket megfélemlítettük, ahogy rájöttek arra, hogy ki tudjuk lőni a tankjaikat, visszavonultak. Tényleg, tehát lóval húzták az ágyút, a csehek jöttek harckocsival, beforították az ágyút, lőttek, kész, kilőtték a tankot, tankok visszafordultak, elmenekültek. 3 nap alatt milyen lett Kárpátalja a hatalmas ellenállás, és ez az Zicsgárda, ez ki lett rakva az északi határon a lengyelekhez. És azt tudni kell, hogy a Lengyelországban, tehát már a Nagy Lengyelországban volt ilyen probléma góc, van ugye ez a két, Kárpátalján négy darab népcsoport van a magyaron meg a románon kívül. A lemkók, a bojkók, a huculok és a dolisnyákok. Ezek nem tisztán szlávok, hanem románokkal keveredett szlávok. Ugyanis a románok azok végig a Kárpátok vonalán belakták a Kárpátok vonalát, és akkor így lettek ezek a népcsoportok önálló nyelvjárással, népművészettel, tánccal és a nyelvjárás. Tehát, és ezek közül a dolisnyákok azok teljesen beolvadtak, tehát azok nagyon jól összeolvadtak a magyarokkal, hiszen a völgybe laktak lenne, ahol a magyarok is laktak. A huculok, ez a körösmezői, a Tisza vonala, azok is jobban voltak a magyarokkal, a lemkók és a bojkók, azok problémások voltak. De nem inkább a magyarokkal, hanem inkább mindenki mással. Tehát nekik ugye a világgal volt problémájuk, és Lengyelországban, ugye mert fölöttünk, tehát innentől Lengyelország volt. Tehát ez a kárpátos történet, itt van valahol Kijev, idáig, ugye ahol Románia jön, itt jön Románia, idáig ez Lengyelország volt. Ezen a részen 60% lengyel, 40% szláv, más szláv nép élt. És úgy hívták ezt a részt, hogy Volhínia. És ugye itt van ez a két, így körülbelül a lemkók, így meg a bojkók, ezek problémáztak a lengyelekkel. És ezért alakult ki egy ilyen nagyon szélsőséges viszonyulás a mai napra, mert aztán amikor a lengyelek nem tudták őket kezelni, akkor fogták és kitelepítették onnan őket. Nekünk itt megmaradtak, de ezek pici része van, tehát nekünk ugye Ökörmezőn vannak, meg az Uzsoki-hágó környékén. Uzsoki-hágó környékén a lemkók, Ökörmezőnél meg a bojkók. De pici, a többsége az fönt van északon, és azt fogták és kitelepítették, mert a második világháború után még 5 évvel is ezek háborúztak. Tehát fogták és kitelepítették őket a Beszkidekből, tehát ugye itt átjárás volt a magas hegységben Lengyelországba, és kitelepítették őket, hát aztán most visszajöttek, amikor már Ukrajna lett, de hát ugye olyan sérelmek vannak, meg olyan feszültségek az emberekbe, hogy lejönnek és tüntetnek, hogy nem engedték ugye az önálló Ruszinszkót 1939. március 15-én a magyarok. De ezek a szélsőségesek, ezek nem az ukrán emberek. Meg az, hogy a mai napig nagyon komoly lengyel kisebbség van, és a lengyelek borzalmasan dolgoznak azon, hogy integrálják ezt a Volhíni országrész Lengyelországhoz, legalábbis a munkaerőt kiszívják onnan, és piacot teremtsenek, ez nagyon komoly. Ugyanúgy a csehek. Tehát, hogy megyünk a Kárpátalján egy városban, akkor négy valuta van kiírva, ugye a rubel, euró, dollár és a cseh korona. Nem a magyar, a cseh korona, mert a csehek nagyon dolgoznak rajta, hogy hozzájuk kapcsolódjon. A Leo Express, ez egy cseh busztársaság, az Rahótól Prágáig járat buszt. Igaz, hogy kassán át kell szállni, mert fáradt a sofőr, de akkor is, tehát a kapcsolat él, a kapcsolatra törekszenek, és talán nekünk is arra kéne fókuszálnunk, hogyha van egy ilyen másfél milliós, 12 000 négyzetméteres terület, ami potenciálisan ennek a hatalmasnak, ami akármennyire is fáj, ugye ezt a részt az oroszok akarják levenni róla, ezt a részt a lengyelek akarják levenni róla, szóval problémás ország, maradjunk ebben, nekünk is azon kéne lenni, hogy ne engedjük azt, hogy a csehek 20 évig volt cseh felhatóság. 20 év miatt ugye mi 1000 évünket upgrade-elik.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Habil Gyulai Éva címzetes egyetemi tanár előadását hallották, aki Eperjestől Aradig a Minorita rendházak és templomok építészetét vette górcső alá, és foglalkoztunk még Kárpátalja vasúthálózatával is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Az orvostudomány ne hanyagolja el az emberi méltóságot piaci érdekek miatt. A Szent Atya fogadta a Pápai Teológiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit. Ferenc pápa. A médián keresztül is kell evangelizálni. A pápa megnyitja a szent kapukat a karácsonyi liturgiák során. Új főlelkésszel és a régi lelkesedéssel tervezik a jövőt az olaszországi magyar lelkészségek.
Ferenc pápa. Az orvostudomány ne hanyagolja el az emberi méltóságot piaci érdekek miatt. A Szent Atya pénteken audiencián fogadta a nápolyi II. Frigyes Egyetem fogorvostudományi karának küldöttségét az intézmény fennállásának 800. évfordulója alkalmából. Egyetlen életet sem szabad kiselejtezni, a személyt a maga teljességében kell gyógyítani, közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel, mondta nekik a pápa, majd felidézte, milyen jól esett neki, hogy amikor fiatalkorában a tüdejével műtötték, az ápolók nem csak gyógyszereket adtak neki, hanem megfogták a kezét. Ha elhanyagolja az emberi méltóságot, akkor az orvostudomány félő, hogy piaci és ideológiai érdekeket szolgál ki, ahelyett, hogy a születő élet, a szenvedő és a beteg élet javának szentelné magát. Az orvos azért van, hogy a rosszat gyógyítsa. Mindig gyógyítani kell. Egyetlen életet sem szabad kiselejtezni. Az egész szemét kell kezelni, nem csak egy részét. Közelséggel, együttérzéssel és gyöngétséggel. Ferenc pápa erre emlékeztette a világ egyik legrégebbi fakultása, a nápolyi II. Frigyes Tudományegyetem 80 fős küldöttségét, akiket a Kelemen teremben fogadott, fennállásuk 8. centenárium alkalmából. A pápa felidézte a hipokráteszi eskü aktualitását.
Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare.
Vagyis először is ne árts, másodszor gondoskodj, végül pedig gyógyíts. Nem ártani elsősorban azt jelenti, hogy nem okozunk további kárt és szenvedést a betegnek azon túl, amit már megél. A gondoskodás pedig evangéliumi cselekedet, melyet az irgalmas szamaritánus példájára Isten stílusában kell végeznünk, vagyis a betegek mellé állva, együttérzőn, gyöngéden, sorolta Ferenc pápa, majd felidézte egy ehhez kapcsolódó fiatalkori élményét. 20 éves korában kivették a tüdeje egy részét, ami beteg volt. Persze kapott gyógyszereket, de leginkább az adott neki erőt, hogy az ápolók az injekciók beadása után megfogták a kezét. Ez az emberi gyengédség nagyon jót tesz. A harmadik a gyógyítás. Ezzel kapcsolatban a pápa elmondta, hogy az orvosok hasonlítanak Jézushoz, aki betegeket gyógyított.
Possiate essere contenti del bene fatto a chi è nella sofferenza.
Tudjatok mindig örülni annak, hogy jót tettetek a szenvedőkkel. Az orvostudomány a gyorsan fejlődő technológiát bölcsen, etikusan használja fel, figyelmeztetett a Szentatya. Ha nem így történik, akkor elhanyagolják az emberi méltóságot, ami pedig mindenkit egyenlően megillet. Az orvostudomány félő, hogy ekkora piac és az ideológia érdekeit szolgálja ki, ahelyett, hogy a születő életnek, a szenvedő életnek és a beteg életnek szentelné magát. Az orvos azért van, hogy gyógyítsa a rosszat. Mindig gyógyítani kell, egyetlen életet sem szabad kiselejtezni. Ha pedig nem gyógyítható a beteg, akkor el kell kísérni az utolsó pillanatig. Ezek a személy szolgálatában álló tudomány alapelvei, szögezte le a pápa, majd köszönetet mondott a nápolyi orvosoknak hozzáértésükért és kitartásukért. 800 év elteltével is tanítanak.
A Szentatya fogadta a Pápai Teológiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit. A Pápai Teológiai Bizottság ezekben a napokban tartja plenáris ülését a Vatikánban. Ferenc pápa méltatta a bizottságnak a níceai zsinat hitvallását megvilágító dokumentumon végzett munkájukat. A 2025-ös szent évben ünnepeljük az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulóját, amely kidolgozta a níceai hitvallást, amely kimondja, hogy a fiú egy lényegű az atyával. Egy ilyen dokumentum felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhat a szent év során, hogy táplálja és elmélyítse a hívők hitét, és Jézus személyére alapozva olyan betekintést és elmélkedéseket kínáljon, amelyek hasznosak lehetnek egy új kulturális és társadalmi paradigmához, amelyet Krisztus embersége ihletett, állapította meg Ferenc pápa a csütörtöki audiencián. Ugyanebben a szellemben a pápa felkérte az összes teológust, hogy mindig Krisztust helyezzék tanulmányaik középpontjába, és dolgozzák ki a szinodalitás teológiáját is.
Il Giubileo ci invita a riscoprire il volto di Cristo e a ricentrarci in lui.
A szent év lehetőséget kínál Krisztus arcának újra felfedezésére. A teológusok helyezzék fejüket közel Jézus szívéhez, ahogy azt János apostol tette az utolsó vacsorán. Ha közel maradunk az Úr szívéhez, akkor a teológia a forrásból merít, és gyümölcsöt terem az egyházban és a világban, hangsúlyozta a pápa. Megjegyezte, hogy a teológiának arra kell törekednie, hogy elősegítse a Krisztussal való találkozást minden hívő számára, még azok számára is, akik nem végeztek magasabb tanulmányokat. Jézusban megismerjük Isten arcát, és egyúttal az emberiség arcát is, és így felismerjük, hogy gyermekek vagyunk a fiúban és testvérei egymásnak. Ennek a testvériségnek kell vezetnie a keresztényeket a béke és az igazságosság előmozdításához, különösen a konfliktusoktól sújtott világunkban. Ferenc pápa ezt követően arra buzdította a teológusokat, hogy tárják fel a szinodalitás következményeit, emlékeztetve a közelmúltban tartott szinódus felhívására, a kutatás folytatására. Arra kérte őket, hogy vegyék fontolóra a szinodalitás egyházi dimenzióját, különös tekintettel az egyház missziós céljára.
Direi che è venuto il momento di compiere un passo coraggioso, sviluppare una teologia della sinodalità.
Eljött az idő, hogy egy bátor lépést tegyünk előre, és kidolgozzuk a szinodalitás teológiáját, egy olyan teológiai reflexiót, amely segítheti, bátoríthatja és elkísérheti a szinodális folyamatot egy új, kreatívabb és merészebb missziós szakaszba, amelyet a kerügma ihletet és az egyház életének minden alkotó elemét magában foglalja. Beszéde végén Ferenc pápa emlékeztette a teológusokat, hogy ne veszítsék el humorérzéküket, még a mindennap folytatott fontos tanulmányok közepette sem. A Szentlélek az, aki segít bennünket az öröm és a jókedv ezen dimenziójában, mondta.
Ferenc pápa, a médián keresztül is kell evangelizálni. A pápa audiencián fogadta az Esne El Sembrador Nueva Evangelización katolikus médiahálózat munkatársait az intézmény alapításának 40. évfordulója alkalmából. Nagy szükség van tanítványokra, akik folytatják az Úrtól kapott küldetést, mondta nekik a Szentatya, majd köszönetet mondott, amiért segítik a Latin-Amerikából az USA-ba érkező bevándorlókat. Nagy lelkűen és kreatívan folytassák szolgálatukat, engedelmesen követve az egyház útmutatásait. Mexikóba és Spanyolországba is készíti adásait az ESZNE katolikus rádió és televíziós hálózat, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban van. 40 évvel ezelőtt alapította a médiapostolságot Noel Diaz, mexikói világi hívő, aki biblikus és egyháztörténeti tanulmányokba kezdett, majd úgy döntött, hogy életét Isten és az egyház szolgálatába állítja. Így hívott életre egy sor kezdeményezést, elsősorban a kommunikáció területén. Ferenc pápa spanyolul üdvözölte Noel Diazt az audiencián, majd felidézte első találkozásukat. 2016. februárjában mexikói apostoli látogatása alkalmával Rómából Kubába tartott a repülőgépe, rajta a kíséretében utazó újságírókkal, akiket sorra köszöntött. Ekkor történt, hogy Noel a földre vetette magát, és elkezdte tisztogatni a pápa cipőjét. Megígérte ugyanis az édesanyjának, hogy kipucolja a pápa cipőjét. Álljunk most meg egy pillanatra, és gondoljunk az édesanyánkra, kérte a Szentatya az epizód elmesélése után. Van, akinek még él az anyukája. Másoké a mennyben van, de érezzünk hálát a szívünkben mindazért, amit kaptunk tőle. Ezt az örökséget csak az édesanyák adhatják nekünk. Ferenc pápa ekkor elmondta, mennyire megérintette az a hit és odaadás, amivel Noel a gondviselés felé fordult, amikor az ESZNE megalapításával létrehozott egy kommunikátorokból álló közösséget. Tudjátok, ki a kommunikáció fővédő szentje? A Szent Háromság, mert egymással kommunikálva élnek. A katolikus rádió és televíziós network munkatársainak köszönetet mondott a pápa, amiért folytatják az evangelizálást, válaszolva Szent II. János Pál pápa hívására, aki az új evangelizációra buzdított. Dicsérő szavakkal méltatta a Szentatya a 73 vagyok elnevezésű projektet, ami egy külön felajánlás Jézusnak arra, hogy olyan evangelizáló közösséget építsenek, amely képes átadni az evangélium örömét és Isten irgalmasságát. Ma nagy szükségünk van tanítványokra, akik tovább viszik az Úrtól kapott küldetést, és a médián keresztül is evangelizálnak. Köszönet a munkátokért! Köszönet azért is, mert elviszitek a pápa hangját és üzenetét sok emberhez az USA-ban és több spanyolajkó országban, folytatta beszédét a Szentatya. Azért is köszönetet mondott a katolikus médiahálózatnak, mert segítenek imádkozni sok testvérüknek, eljuttatni a szentmisét azokhoz, akik nem tudják elhagyni otthonukat, keresztény képzést és egyházi híreket biztosítva nekik. Elsősorban pedig azt köszönöm, hogy munkátokkal a különböző latin-amerikai országokból érkező bevándorlók mellett álltok, akiknek szükségük van biztos fogódzóra, vigasztaló üzenetekre az anyanyelvükön. Ne hagyjátok abba! Köszönöm azt is, hogy évek óta együttműködtök a Kommunikációs Dikasztérium vatikáni média csatornáival. Ferenc pápa végül arra bátorította az El Sembrador Nueva Evangelización katolikus médiahálózat munkatársait, hogy haladjanak előre, tekintetüket az égre és a rászorulókra fordítsák. Tegyétek nagylelkűen és kreatívan, mindig Péter kősziklájába kapaszkodva, az egyház útmutatásait engedelmesen követve.
Ferenc pápa megnyitja a szent kapukat a karácsonyi liturgiák során. A pápai liturgikus szertartások hivatala november 25-én közzétette Ferenc pápa karácsonyi liturgikus programjait, amelyek során a szent év elindítása jegyében megnyitja a Szent Péter bazilikában és a római Rebibbia börtönben a szent kapukat. Ferenc pápa december 24-én szenteste a Szent Péter bazilikában szentmisével indítja el a remény szent évét, megnyitva a vatikáni bazilika szent kapuját. December 25-én a pápa elmondja hagyományos karácsonyi üzenetét, és Urbi et Orbi áldást ad a városra és a világra. Majd Szent István ünnepén, december 26-án a Szent Atya a római Rebibbia börtönben misézik, ahol megnyitja az egyetlen szent kaput, amely nem egy pápai bazilikában található. December 31-én vesperást vezet, és a Tedeum keretében hálát ad a 2024-es év kegyelmeiért a Szent Péter bazilikában. Január 1-én szentmisét mutat be a béke 58. világnapja alkalmából. Január 6-án, vízkereszt ünnepén Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában szentmisét vezet. A karácsonyi időszakot szentmisével zárja le a Sixtus kápolnában január 12-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén. A szertartás során megkereszteli vatikáni alkalmazottak gyermekeit.
Új főlelkésszel és a régi lelkesedéssel tervezik a jövőt az olaszországi magyar lelkészségek. 2024. november 22-e és 24-e között tartották a római Szent István házban az olaszországi magyar katolikus közösségek animátorainak találkozóját. A háromnapos összejövetelen a 17 olaszországi magyar közösségből jelen voltak Milánó, Bologna, Velence, Pádua, Bari és Róma közösségének koordinátorai, akik már a korábbi években is találkoztak egymással, így már ismerősként és barátként is köszönthették egymást. A találkozó Törő András atya a Pápai Magyar Intézet új rektora hívta egybe és vezette, mivel 2024. augusztus 1-től ő lett az olaszországi magyar katolikus közösségeknek az új főlelkésze, miután elődjének, Németh Norbert atyának lejárt a 6 éves mandátuma. A találkozó péntek délután éppen az ő bemutatkozásával kezdődött. András atya 1988-ban Debrecenben született, és 2013. júniusában szentelték pappá Nyíregyházán. Tanulmányait Vácott, Egerben kezdte, majd 2010 és 2015 között a Római Német-Magyar Kollégiumban folytatta, végül pedig 2020-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi korán szerzett teológiai doktorátust. Debrecenben püspöki titkár, majd püspöki irodaigazgató és római kinevezéséig egyetemi lelkész és szakkollégium igazgató volt. Szent Cecília, római szűz és vértanú, a nap szentjének emlékére mutatott be András atya szentmisét a Zarándokház kápolnájában, majd este a résztvevők röviden bemutatták közösségeiket. Szombaton délelőtt Szent Mártoni Mihály jezsuita atya, a Római Gerge Egyetem nyugalmazott pasztorál-pszichológiai professzora tartott előadást, és az Egyház megy tovább címmel. Nagy összegző képben tárta fel a torz egyházképek hiányosságait, majd a közeli püspöki szinódus tapasztalatai jegyében mutatta meg a Szentlélekre figyelő és egymást meghallgató egyház mai modelljét. A lelkészségek csoportvezetői találkozójának állandó fontos mozzanatai voltak az asztal melletti beszélgetések, amelyek a közös emlékek felidézése mellett a jövő tervező ötleteket is csokorba gyűjtötte. Szombaton délben a Pápai Magyar Intézet látta vendégül a találkozó részvevőit, délután pedig Lantos Krisztina, a Római Collegium Hungaricum igazgatónője mutatta be Terdis Sebesténnek, a Szent Istvánház igazgatójának a segítségével az akadémiának otthont adó híres falkonyéri palotát, benne a még éppen nyitva tartó André Kertész, világhírű magyar fotóművész nagy sikerű kiállításával. Este a Szent Istvánház az immár hagyományos adventi koszorúkötés programjára várta a római magyarokat és a találkozó részvevőit. Ez a családi program mutatta meg az olaszországi magyar közösségek igazi arcát, ahol családok jönnek össze, ez esetben sok-sok gyermekkel is, amely a jövő legnagyobb reményét jelenti a szórvány közösségek számára. Vasárnap délelőttre maradt a tervezés, amelyet Bújtán Zsuzsanna, a magyar főlelkész munkatársa vezetett, először is felelevenítve a tavalyi olaszországi magyar cserkészek nagy sikerű találkozóját, éppen itt a Szent Istvánházban, majd ötletek, javaslatok hangzottak el. Minden olaszországi magyar közösség álma egy állandó magyar papszolgálata, aki évről évre rendszeresen látogatja őket, és ezáltal nyílik lehetőség egymás személyes megismerésére, a közösség összetartó erejének a gyarapítására, ami mindig a bővülésnek, új magyar ismerősök meghívásának a lehetőségét hordozza. Az olaszországi magyar katolikus közösségek animátorainak találkozóját vasárnap délelőtt a római Santo Stefano Rotondo körtemplomba tartó szentmise zárta le, amelyet Töri András atya tartott Krisztus király ünnepén a római magyar közösség tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunk ki kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szélkavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt? Gubbaszkodó vadmacska lesre át? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát? Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted? Völgyzáró köröd? Világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homályal elzsibbaszthatott, egy tavaszodó szebb világ hitét, az ember üdvöt, vörös martijét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háborút, halált.
Áprili Lajos Mit rejt a köd című versét a szerző előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékely Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett, magyar-német szakon 1909-ben Jékely Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel, 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított, ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bermadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Rozsé sütsz, imádság, Krisztus, te ránk hagytad, újra meg újra ránk bízod a szót, Isten megbocsájtásának, az emberbe vetett bizalmának igéjét. Hogy követni tudjunk, erőt adsz a szüntelen újrakezdéshez. Követni téged életünk hétköznapi eseményei közepette. Ez csak abból áll, hogy rátalálunk az útra, nem a merev törvények ösvényére, hanem te rád, Krisztus, aki valóban út vagy. Rajtad keresztül maga Isten siet felénk. Amen.